Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltárunkat énekeljük el, 150. Zsoltárunk első versét. Mind a két számozású énekes könyvben egyformán 150.
Thank you.
Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrtól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk. A Máté evangéliuma 13. részéből, az 53. verstől. Itt szól hozzánk Isten igénye. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, továbbment onnan. Elment hazájába, és tanította őket a zsinagógába. És álmélkodva ezt mondták: honnan van ebben ez a bölcsesség, és ez a csodatevő erő? Hát nem az Ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreink meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak meg Júdásnak? Nem közöttük élnek-e nővére is, mint? Ugyan honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk: sehol sem vetik meg a prófétát, csak a saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, végtelen kegyelmedért, jóvoltodért. Dicsőítünk és magasztalunk téged, hiszen te oly sok csodát teszel, oly sok csodát tettél az életünkben. Légy áldott mindezért. Köszönjük napról napra megtartó jó voltokat. Köszönjük, hogy oly sokszor tapasztalhatjuk meg, hogy méltatlan voltunk ellenére, mégis szeretsz. Köszönjük, hogy áldást készítesz a számunkra. Bűnbánattal valljuk meg, Úrunk, hogy mi sem vagyunk különbek, mint a názáretiek voltak. Bűnbánattal valljuk meg, hogy mi is oly sok módon védkeztünk ellened a hétköznapi életünkben is. De most mégis elébe hozzuk azt a bűnünket, a hitetlenségünket. Mert azzal védkeztünk a legtöbbet ellened. Kérjük szépen, bocsáss meg, amikor szavaink, tetteink, gondolataink a hitetlenségünkből származtak. És kérjük, bocsáss meg, amikor ugyanígy a hitetlenségünk miatt mulasztottuk cselekedni a jót. Látjuk, Úrunk Istenünk, magunkban a vágyakozást, a tiszta, a szent, a neked tetsző dolgok iránt. És megvalljuk, hogy sokszor úgy is képzeljük magunkat, hogy mennyire neked tetsző életet élünk. És mégis a hétköznapokban szembesülnünk el mindenféle gyarlóságunkkal, mulasztásunkkal, sok-sokféle szombat és tervvel elkövetett vétkünkkel. De kérjük szépen, Úr Jézus Krisztus, kegyelmezz nekünk. Köszönjük, hogy meghaltál értünk a kereszten. Köszönjük, hogy az életedet adtad azért, hogy mi megszenteltet élhessünk. Ezt a nagy kegyelmedet kérjük. Jó voltodat ne vond meg tőlünk, hanem irgalmazd nekünk. Könyörögve kérjük, hogy most is szólj az ige hirdetés által. Te nyitottál a mi szívünket, és azt, hogy egyedül téged lássunk. Te légy itt a közében.
és kérünk szépen segíts, hogy amit itt a templomban hallunk, azt a hétköznapokban meg tudjuk cselekedni. Ámen. Megvallottuk Isten előtt a bűneinket, fogadjuk Isten bűnbocsátó irgalmát. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel köszöntöm azokat a testvéreket, akik ebben a februári hónapban ünneplik a születésnapjukat. Kérem szépen, hogy jöjjenek ki az urasztalához. Tehát azokat kérjük, akik februárban ünneplik a születésnapjukat, jöjjenek ki az urasztalához. Isten áldjon meg, sok áldást kívánok az életedre. Isten áldjon meg. Isten áldjon meg, sok áldást kívánok az életedre. Isten áldjon meg. Hagyjuk meg a felünket imádkozni. Urunk Istenünk, mennyi atyánk, áldást kérünk tőled a születésnapjukat ünneplő testvérekre. Kérünk, hogy tartsd meg az életüket a kegyelmedből, szeretetedből. Köszönjük jó voltodat, köszönjük azokat az esztendőket, amelyeken keresztül megőrizted, megtartottad őket. Légy áldott mindenért. Köszönjük jó voltodat, végtelen szeretetedet. Kérünk szépen, hogy mindezt a későbbiekben se vondd meg tőlük. Kísérd el őket áldásoddal, nagy szereteteddel és jó voltoddal. Amen. Fogadják a testvérek Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját telejár, és adjon néked békességet. Énekben is kérjük áldást a testvérek életére, a 135. zsoltár 3. versét énekeljük el, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Thank you. Szeretettel köszöntöm a házas párokat, örülök, hogy eljöttek a templomba. Mindjárt azt valljuk, hogy Isten nagy kegyelme, hogy megtartott bennünket, hogy velünk volt a házasságunkban, hogy elkísért bennünket életünk útján. Egy nagy lehetőség, hogy a mai alkalommal megismételhetjük a házassági esküt. Én azt szeretném kérni a testvérektől, hogy most közösen mondjuk el, tehát nem úgy fog elhangzani, hogy először elhangzik a férfi, aki aztán elhangzik az asszonyoké, hanem közösen fog elhangzani, és amikor mondom, hogy én, akkor mondjuk mindnyájan hozza a nevünket, és utána pedig majd értelemszerűen a házastársunknak a nevét. Én, Viskó János. Igen, fogjuk meg egymásra a kezét, ezt elfelejtettem mondani. Így volt az esküvő alkalmából is. És akkor mondjuk még egyszer. Én, Viskó János. Esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten, hogy Mártát, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem előtt, Isten törvénye szerint feleségül. Hozzáül leszek, vele megelégszem. Vele szentül élek, vele tűrök, és vele szenvedek. És őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtamig vagy holtáig, hűtelenül ellen vagyok, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem, Isten legyen a segítségemben. Amen. Hagyjuk meg a fejünket imádkozni. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked megtartó kegyelmedet, szeretetedet. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket a házasságunkban, áldást készítettél. Köszönjük, hogy nem történt velünk is, ami oly sokakkal megtörtént. Köszönjük, hogy nem váltunk el, hogy hűségesek tudtunk maradni. És köszönjük, hogy megélhettük ezt a mai ünnepi alkalmat. Légy áldott mindezért, Urunk Istenünk. Megvalljuk, hogy a magunk erejéből ez nem sikerült volna. De köszönjük, hogy te kegyelmes voltál hozzánk. Köszönjük jó voltodat és szeretetedet. És azt szeretnénk kérni, hogy az elkövetkező esztendőben is ragyogtasd ránk a te orcád világosságát. Jó voltodat hagy tapasztaljuk, és irgalmasságodat hagy lássuk meg minden napon. Így könyörgünk hozzá szeretteinkért, családtagjainkért. Kérjük, hogy jó voltodat és kegyelmedet rájuk is áraszt ki. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban hálaadással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt. És Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Még egy énekkel is kérjünk áldást. Az új énekeskönyv szerint a 249. dicséretünket énekeljük el. 249. dicséretünk első versét. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk. A Sámuel első könyve első részének az első 20 verséből. Volt egy rámatai Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efratai volt Jeruhámnak a fia, aki Élihú fia, aki Tóhú fia, aki Cú fia volt. Két felesége volt, az egyiknek a neve Anna, a másiknak a neve Peniná volt. Peninának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Finás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette. De az Úr bezárta a méhét. Vetétársai sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az Úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, és miután ettek és ittak Silóban, Éli pap meg ott ült egy széken, az Úr templomának az ajtófélfájánál, az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Sereget, Uram, ha részvétel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló leányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgáló leányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki: Meddig tart még részegséged? Józanod ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt: Nem, Uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tarts szolgáló leányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Én így válaszolt: Menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta: Nézd jó indulattal szolgáló leányodra. Azután elment az asszony a maga útjára. Evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával állt, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta: az Úrtól kértem őt. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, a bibliai történetben szereplő Elkána kegyes ember volt, mégis nehézségei voltak a családi életében. Nem lehetett könnyű egy olyan családban, ahol két asszony folyamatos perlekedése közepette őrlődött a férfi. Anna volt a fő feleség, de nem volt gyermeke. Perinának, a másodiknak viszont voltak gyermekei. Azt olvassuk az igében, hogy Penina megvetette, bosszantotta a másik asszony. Nehéz családi helyzet lehetett ez. A fél bölcs szavakkal próbálta megoldani a helyzetet, de hiába mondtak, hogy nem érek én neked többet 10 fiúnál. Nem sokat számított ez Annának. Léteznek olyan helyzetek, amelyeket a legbölcsebb, a legegyüttéző szavakkal sem lehet megoldani. Izraelben a gyermekáldást tekintették Isten legnagyobb áldásának. És ennek meg is volt az oka. Hiszen abban a korban a gyermek volt a nyugdíj. akinek nem született gyermeke, arról nem igen gondoskodott senki öreg korában. Elkána nemes lélekkel állt a felesége mellett. Nem éreztette vele megvetett voltát. De mégis abban a korban, ha az egyik feleségnek volt gyereke, a másiknak nem volt, mindenki egyértelműen az asszonyt hibáztatta. És az a legnagyobb nyomorúság, hogy ilyenkor az ember elkezdi saját magát is hibáztatni. Nem tudom, hogy észrevettük-e, hogy léteznek olyan helyzetek, amikor az ember egy nyomorúságban van, és ennek a következtében elkezdi magát is hibáztatni. Pedig egyáltalán nem biztos, hogy ő is védkes. Ki is emeli a Biblia, hogy nem annak bűne vagy mulasztása miatt nem született gyereke, hanem Isten zárta be a mélyét. Isten nagyon sok áldását egy próbatétellel kezdi el az életünkben. Így mondja Tóth Árpád a szép versében, hogy a szenvedés az életünkben Isten oltókése. Nagyon sokszor előfordul, hogy Isten ezzel az oltókésével megsebez bennünket. De mégis egy új életet kezd el. Valami újat, valami szentet. Legtöbbször egy-egy nyomorúság után kezdődik valami új bennünk. Nagyon jó, ha ilyenkor Isten tervei a mi terveink élesznek. Azután azért is ad Isten próbatételeket, mert a próbatételeken keresztül szokta leginkább Isten felnyitni a szemünket, hogy a dolgokat úgy lássuk, ahogyan ő is. Azt lássuk jónak, amit ő is, és azt lássuk rossznak, amit ő is. Az az érdekes, hogy amíg nem járunk meg egy-egy nagy próbatételt, addig erre képtelnek vagyunk. De egy-egy ilyen próbatételben megnyílik a szívünk. És a harmadik áldása a próbatételnek, hogy ennek az elhordozása közepette empatikusabbak, együttérzőbbek leszünk a többi emberrel szemben is. Segíti az empátiának, az együttérzésnek a kibontakozását a próbatétel. Ilyenkor az ember le tud mondani a sikereiről, a másik emberre is sokkal nagyobb megértéssel teti, és képes lemondani az önmaga túlértékeléséről is. Azt olvassuk, hogy ezt a nagy próbatételt át kellett élnie ennek a bizonyos Annának is, Elkána feleségének. Azt olvassuk az igébe, hogy bement a templomba, és a templom ajtó félfájánál pedig ott ült az öreg Éli főpap. Ez egy nagyon nehezen értelmezhető rész. Különös, hogy a Biblia eredeti nyelvén itt a kőből épült templomnak a kifejezése áll. Márpedig Salamon előtt nem építettek templomot Izraelben. Azt mondják az írásmagyarázók, hogy valószínűleg arról lehet szó, hogy a Szent Sátor köré biztonsági okból is építettek valamiféle megerősítést. És ennek volt egy kőből készült kerítése, kapuja, valószínűleg, hogy valahol itt tartózkodott Éli főpap. Siló pedig egy település volt Izraelben, és addig, amíg nem Jeruzsálem lett a központ, addig a szentély Silóban volt. Izrael volt ennek a szentélynek a főpapja. Azt olvassuk, hogy Anna kiöntötte a lelkét az Úr előtt. Félrevonult a vitától, az ünnepléstől, fogadalmat tett az Úr színe előtt, elmondta fájdalmát az élőistennek, elmondta, hogy milyen helyzetbe került minden miatt. Nagyon jó, hogyha mi is kiöntjük a szívünket az Úr előtt. Nagyon vigyázni kell, hogy ne tegyünk olyan fogadalmat, amit nem tudunk teljesíteni. Azt mondja a Biblia, hogy jobb nem tenni fogadalmat, mint olyat kimondani, amit nem tudunk teljesíteni. És főleg egy-egy szorult helyzetünkben ne tegyünk olyan fogadalmat, mint Jefte, aki átgondolatlanul kimondta, hogy feláldozza az egyetlen leányát, egyetlen családtagját, ha győzedelmeskedünk a harcban. Amikor valaki őszintén feltárja a szívét Isten előtt, akkor már a megoldás kapujában áll. Sokszor nincs is más megoldás. Elmondom a kérésemet Istennek, rábízom a döntést, és elfogadom a kezéből azt, ami történik. Néha emberileg nincs segítség, Istennél viszont van. Hiszem, és én magam is nagyon sokszor tapasztalom, hogy Isten ma is tud csodákat tenni. Ma is mennyei hatalmával beleavatkozik az életünkbe, és olyan dolgokat megtesz, amiket mi korábban elképzelni se tudtunk volna. Valóban így van, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. És amikor feltárjuk Isten előtt a kérésünket, egy-egy szorult helyzetünkben elmondjuk a problémáinkat, akkor mindig azzal tegyük, hogy tud Isten csodát tenni. A 18. versben azt olvassuk, hogy nem volt többet szomorú Anna arca. Tulajdonképpen nem történt semmi. Elmondta a kérését Isten előtt, azután találkozott a főpappal, a főpap egyáltalán nem értette meg őt. Egyáltalán nem volt megértő vele szemben, sőt, először rátámadt. Azután sem hallgatta meg a kérését a leírás szerint, hanem szinte a rutin szerűen rámondta, hogy adja meg a mindenható Isten a te kérésedet. De ezeken a szavakon keresztül Anna meghallotta, hogy Isten mit akar az életében. A főpapnak a szavai keresztül Isten szavát hallotta meg ez az asszony. És ez az isteni szó megnyugvást és megbékélést jelentett a számára. Nem volt többet szomorú az arca, hanem békességgel ment haza. Gyökösi Endrénél olvastam egy történetet. Egy lelki pásztorról, aki nagyon nehéz helyzetbe került a gyülekezetében, talán a saját életének is volt egy válságos időszaka, és szép lassan kezdett el elfogyni a gyülekezete. És egyszer csak azt vette észre, hogy a délutáni Isten tiszteletre már nem jön senki. Hiába harangozott, hiába hívta az embereket, nem jött senki. És ekkor fogta magát és az Isten tisztelet időpontjába, leült a padokba, azoknak az embereknek a helyébe, akik szoktak jönni, és elkezdett imádkozni értük. Hosszabb ideig tartott ez a válságos időszak, de egy idő után elkezdtek jönni az emberek. És egyszer egy közeli munkatársától megkérdezte, hogy mi változott meg. És ez a harangozó asszony azt mondta, hogy tiszteletes úr, valahogy megfényesedett a maga arca. Nagy dolog ez, amikor valakinek megfényesedik az arca. Ráragyog Isten szeretete, kegyelme, jósága, és az ember a maga életének a problémái között ezt tudja tovább sugarazni a többiekre. Itt ez történt annával, és ez történhet velünk is az életünk nagyon sokféle problémájával. Nagyon sokféle problémájával. Anna szomorúan ment a templomba, az Úr elé, és vidáman ment haza Isten áldásával. Ha ez történik velünk az Isten tiszteleten, akkor nem hiába jöttünk el. Ha megfényesedik az arcunk, ha áldást viszünk az otthonainkba, akkor nem hiába jöttünk el a templomba. A mai vasárnap a házaspárokat köszöntjük és ünnepeljük. Minden házasságban vannak válságok és nehézségek. Sokan azzal bontják fel a házasságokat, hogy a kutyában nem lesz szalonna. Az az Isten legnagyobb csodája, hogy mégis megtörténhet, hogy a kutyából szalonna lesz. Balogh Zoli bácsi, a Viszákos mentő missziónak a vezetője, szokta volt ezt mondogatni, hogy ő ezt tapasztalta meg az Iszákos mentő misszióban. Hogy bizony egy-egy emberből, aki elkutyálkodja az életét, ki nem törődik a családjával, akinek a kezek között szétmegy a családi vagyon, az Isten kegyelméből sok-sok év vagy évtized elvesztegetése után megváltozik. Ez volt a kedvenc kifejezése, hogy igen, lehet a kutyából szalonna. És ez az Isten legnagyobb csodája, amikor egy-egy ember teljesen megváltozik. Anna egy nagy próbatételt ért át. És ebben a nagy próbatételben szeretettel ott állt mellette a férje. Az a baj, hogy nincs mindenki mellett ilyen szerető szívű társ egy-egy próbatételben. Nagyon sokszor testileg ott van, de talán emiatt az ember még magányosabb, mintha egyedül lenne. Nagyon fájdalmas tud lenni, amikor az ember nem értik meg. Az a kérdés, hogy ilyenkor mit lehet tenni? Sámuelnek a neve azt jelenti, hogy Istennek hallgat. Beszédes név. nem véletlenül adta ezt a nevet annak a gyermekének. Higgyük el, hogy a legreménytelenebb helyzetünkben is megtapasztalhatjuk, hogy Isten meghallgat, megsegít, mellettünk van. És ő tudja, hogy mi lesz a megoldása az életünknek. Nagyon sokan, amikor egy-egy bajban vannak, akkor neki kezdenek egy pánikszerű rohanásnak. De ezzel veszíti el az ember a legtöbbet. Le kell ülni, imádkozni kell, megnyugodni kell, és várni kell arra, hogy hogyan akarja Isten megoldani az életünket. Nem olvastam fel az igét egészen végig, azzal fejeződik be a történet, hogy Annának gyereke született, addig, amíg szoptatta a gyereket, addig otthon tartotta, később pedig ugyanúgy megígérte, fölvitte a templomba és bemutatta az Úrnak. Aztán ott hagyta Éli főpap mellett, Éli nevelte fel a gyermeket, és ezzel a gyermek Sámuel ellen Isten nagyon nagy dolgokat, egy teljes lelki megújulást kezdett el Izrael életében. A legtöbb ember tudja, hogy léteznek csodák, mert már átélte. A legtöbb keresztény ember nem hitetlen, hanem hálátlan. Egyszerűen megfeledkezik Isten jó voltáról és kegyelméről. És ahelyett, hogy hálaadó imádságot elmondanak, továbbra is kesereg a maga panaszai, a maga nehézségei miatt. A keresztény Isten tiszteletnek, ha az ószövetségi textusról szól, mindig az a legnagyobb kérdése, hogy hol van benne Jézus? Kedves testvérek, egyáltalán nem természetes az, hogy elmondhatjuk a kérésünket Istennek, és Isten pedig meghallgat. Tudták ezt már az Ószövetség emberei is. És ezért a bűnbánatuk jeléül levágtak egy állatot. Azt akarták ezzel kifejezni, hogy én érdemelném meg, hogy a vérem ott legyen az oltáron. És hálásak voltak azért, hogy Isten megváltotta őket, és elég csak egy állatnak a vérét kiontani az oltáron. Az övékét pedig nem kell. Mi ma már tudjuk, hogy nem egy állatnak a véréjén kegyelmez meg nekünk az Isten, hanem Jézus Krisztusért, aki meghalt értünk a Golgotai kereszten. És Jézus Krisztusért élhetjük át azt a csodát, hogy kiönthetjük a szívünket az Úr előtt, hogy meghallgatja a kéréseinket, hogy elmondhatjuk a panaszunkat, elmondhatjuk a bánatunkat, hogy kérhetjük az ő jó voltát és nagy irgalmát. Ha Jézus Krisztus nem halt volna meg értünk a Golgotai kereszten, akkor hiába öntjük ki a szívünket és a bánatunkat az Úr előtt, nem a kegyelmet kapjuk. De Krisztusért ilyen nagy jó voltjával és ilyen nagy szeretetével bánt velünk az élő Isten. Nem Anna szenvedéséért, nem Anna megvetett voltáért segített rajta az élő Isten. A mi szenvedéseink, mi rajtunk sem a szenvedéseinkért, nem az imádságunkért, nem a fogadalmainkért segít rajtunk az élő Isten, hanem egyedül csak Krisztusért. Ő miatta van velünk, ő miatta vezeti, támogatja az életünket. Kárpátalján az a szokás, hogy minden Isten tisztelet végén eléneklik azt az éneket, hogy mindig velem, Uram, mindig velem. Nem énekelhették abban az időben a himnuszt az Isten tisztelet után, hanem ezt az éneket énekelték helyette. Krisztusért van mindig velünk az élő Isten. Krisztusért segít rajtunk, vezeti és hordozza az életünket. Olyan szép a zsidókhoz írt levélnek az a mondata, hogy nem hagylak el és nem maradok el tőled. Krisztusért nem siet elénk és nem marad mögöttünk az élő Isten, hanem velünk együtt halad az életünk útján. És ha nem látjuk is, ha éppen akkor nem is éljük át az ő kegyelmét, szeretetét és támogatását, de tudhatjuk egészen biztosan, hogy velünk van. És ha elmondjuk a kéréseinket neki, akkor meghallgatja, és azt fogja megtenni, ami a javunkra lesz. Amen. Fennállva imádkozunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy elmondhatjuk a kéréseinket a te színed előtt. Köszönjük, hogy meghallod azokat. És köszönjük, hogy oly sokszor megtapasztalhattuk, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javunkra van. Könyörjünk hozzá, Úrunk Istenünk, a mi nemzetünkért. Kérjük szépen, hogy tarts meg bennünket. Adj egy nagy ébredést Magyarországon. Adj, hogy mind többen hitre jussanak. A te utadban járjanak, akaratodat kövessék. Könyörgünk hozzád az egészségügyben dolgozókért. Kérjük, hogy őrizd meg, tartsd meg őket. És adj erőt számukra a mindennapi feladataik végezése közepette. Könyörgünk hozzá a gyülekezetünk betegeiért. Kérünk, hogy adj gyógyulást a betegek számára. És segíts meg azokat is, akiket haza akarsz hívni, hogy nehogy készületlenül érje a te hazahívó szavad. Könyörgünk hozzá a gyülekezetünkért. Gyülekezetünk hétközi alkalmaiért. Kérünk szépen, hogy ezeken a hétközi alkalmakon is segíts, támogass, te tarts meg bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.